Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szalai Mátét, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Irán elleni katonai akció, Hormuzi szoros körüli feszültség, tengeri blokkád és annak nyomán olajszállítás, olajpiac összeomlása. Az elmúlt hetekben mindez folyamatosan téma, immár több mint két hónapja, hiszen február végén indult az Egyesült Államok és Izrael közös fegyveres akciója Irán ellen. Amúgy egyébként alig több mint fél évvel az előző Irán elleni katonai akció, az úgynevezett 12 napos háború után. Hát most viszont már túl vagyunk 60 napon is, és továbbra sem nagyon látszik a lehetséges végkifejlet. Elhúzódó fegyveres konfliktusra nyugodtan mondhatni, hogy egyértelműen háborúra kell készülni. Jó lehet most még, hát úgy, ahogy talán érvényben van a tűzszünet, vagy a tűzszüneti megállapodás, de ennek azért nincsenek annyira pozitív jelei.
Nincsenek. Én azt mondanám, hogy ne készüljünk a háborúra, hanem lássuk, hogy ez egy háború, ami zajlik, és ennek vannak intenzívebb szakaszai és kevésbé intenzív szakaszai. Most éppen egy kevésbé intenzív szakaszban voltunk az elmúlt pár hétben, mondjuk április 8-a óta, amióta volt ez a tűzszünet. Bár hozzáteszem, hogy a tűzszünet bejelentését követő nap az egyik legdurvább nap volt a háborúban. És aztán eltelt néhány hét, amikor úgy tűnt, hogy tényleg lecsillapodnak a kedélyek. De hát láthatóan a két fő szereplő, az Egyesült Államok és Irán nem kerültek közelbe egymáshoz. És akkor még Izraelt be sem hoztuk a képbe, ami pedig teljesen más politikát követ, mint Irán, ott nagyon erős.
Igen, mondtad, hogy talán mások voltak a katonai akció megindításakor is, nagyjából mások voltak a hangsúlyok Washingtonban és Izraelben is.
Így van, így van. És most azt láthatjuk, hogy a béketárgyalások nem mennek sehová, ugye küldözgetnek a felek egymásnak különböző béketerveket, de ezeket nem fogadja el a másik fél, nincs egy közös konszenzus, nincs egy közös alap. És hát ebben a helyzetben, hogy a tűzszünet valamennyire működik, hiszen nem lövik egymást olyan mértékben rakétákkal, mint korábban, mint április 8-a előtt, de például éppen tegnap már komoly tengeri összecsapások voltak, amerikai hadihajók támadtak iráni úgynevezett gyors hajókat, vagy kis hajókat. Erre az irániak azt mondták, hogy ezek civil hajók voltak, de az amerikaiak szerint katonai hajók voltak, illetve azt is lehet látni, hogy az Egyesült Arab Emírségekkel szemben Irán kilőtt néhány rakétát, illetve drónt. Az irániak ezt kicsit tagadják, és ők azt mondják, hogy egy amerikai-izraeli false flag, tehát egy hamizászlós hadműveletről van szó, de azért ezt nem sokan hiszik el azért Iránnak, és Ománban is látható volt, hogy voltak kisebb dróntámadások is. Tehát most az a félelem van, hogy most ez az alacsonyabb intenzitású szakasz ismét egy magas intenzitású szakasszá válhat a következő napokban.
Ez azért is érdekes, mert ha megnézzük a híreket, hát bár az amerikai elnöktől megszokhattuk, hogy mondjuk a délutáni uzsonnája után egészen mást mond, mint a reggeli kávézása közben. Minden esetre most hétvégén, május 1-én írt egy levelet a kongresszusnak, amelyben lezártnak nyilvánította az Iránnal folytatott fegyveres harcot. Hát mondjuk jelezve egyúttal, hogy az Irán által az Egyesült Államokra jelentett fenyegetés azért továbbra is jelentős. Ez a harcok vége bejelentés azért, én azt gondolom, hogy talán lehet ilyen formális vetületű is, hiszen ugye említettük ezt a 60 napot, és 60 nap eltelt a katonai művelet megindítása óta, és az amerikai törvények szerint ezen időtartamon túl minden további katonai lépéshez vagy katonai akcióhoz már a kongresszus jóváhagyására lenne szükség. Tehát, mintha ez egy ilyen formális dolog lenne.
Abszolút, és emiatt még csak nem is jogi, hanem inkább politikai vagy kommunikációs szerepet játszik. Nyilván a Trump elnök tudja, hogy ez egy népszerűtlen háború, és tudja azt is, hogy az Egyesült Államokban félidős választások lesznek nem sokára, és az szignálni akarja azt, hogy a háborúnak vége, még ha nincs is vége. És egyébként jogi szempontból ezek az állítások teljesen hamisak voltak, tehát az a tény például, hogy az Egyesült Államok továbbra is blokkád alatt tartja az iráni blokkádot, és ezáltal az iráni kikötőket a Hormuzi szörös térségében, ezek a nemzetközi jog szerint hadműveletnek számítanak, tehát harci cselekménynek számítanak. Tehát, amit Trump elnök mond, azt szerintem most a helyzetnek a tényleges leírása szempontjából teljesen figyelmen kívül hagyhatjuk. Egy politikai üzenetként értelmezhetjük, ami a belső közönségnek szól.
Ja, ha már a Hormuzi szoros szóba került, és ez a tengeri blokkád, amit említett, ugye most arról szólnak a hírek, hogy az amerikai erők folytatják a járőrözést a nemzetközi vizeken a térségben, és kikényszerítik a tengeri blokkádot Irán ellen, sőt most elindult ez az úgynevezett szabadság projekt, amelyben az Egyesült Államok haditengerészeti kíséretet biztosítva segít átkelni a Hormuz szorosan az arab öbölben rekedt úgymond semleges hajóknak. Ez hogy kell ezt elképzelni? Mit is jelent ez olyan humanitárius gesztus, vagy azért ez is egy üzenet Teherán felé?
Ez egyrészt egy üzenet Teherán felé, másrésztről pedig üzenet a világ gazdaság szereplői számára is. Ugye fontos azt nem elfelejtenünk, hogy amikor arról van szó, hogy a Hormuz is szoros le van-e zárva, vagy nincs lezárva, az nem egy fizikai zárat jelent, hanem egy katonai politikai zárat. Tehát az irániak azt, vagy az iráni hatóságok, az iráni forradalmi gárda azt mondja, hogy le van zárva a szoros, az azt jelenti, hogy ott vannak hadihajók a térségben, és ők azt mondják, hogyha valaki...
Azon eldördültek ott lövések
abszolút, is. Tehát hogyha valaki ott azon az útvonalon megy, ami nem tetszik az irániaknak, vagy nem jelez előre, stb., akkor az iráni hadihajók megtámadhatják ezeket a hajókat. Azért láttuk azt az elmúlt hetekben is, sőt, hát már hónapokban, február 28-a után, hogy ez a zár csak néhány nap volt egy ilyen teljes zár, amikor nulla hajó ment át. Azt lehet látni, hogy azért néhány átmegy. Ugye a háború előtt mondjuk azt szokták mondani, hogy 120 hajó szokott átkelni a Hormuzi szoroson, aminek körülbelül a fele az, ami energetikai jellegű hajó. Nyilván ezek csak beszélések, mert minden nap más, de gyakorlatilag ezekkel a számokat tudunk használni. Például most annak ellenére, hogy hivatalosan van egy iráni blokkád, és van egy amerikai ellenblokkád, ennek ellenére is mentek a hajók, mondjuk 3-4-5 darab hajó át tudott kelni. Ami miatt az amerikai bejelentés fontos volt, az, hogy ez egy üzenetet küldött azoknak a cégeknek gyakorlatilag, akiknek a hajói ott vannak a térségben, akár be akarnak jönni, akár ki akarnak jönni a Perzsa-öbölből, és ezzel arra buzdítja őket, hogy lehet használni a Hormuzi szorost, ne aggódjatok, majd mi fogjuk leharcolni ezt az irániakkal, nektek nem kell. Ugye ennek az a logikája, vagy az a célja, hogy ezek a nagy fuvarozási logisztikai cégek azt mondják, hogy bevállalják ezeket az utakat, és akkor ezzel meg tud nyílni idézőjelben a Hormuzi szoros, ami még egyszer mondom, fizikailag nincs teljesen lezárva. Nyilván ezt a képet még komplikálhatjuk nagyon sokféle dolggal, például az, hogy az irániak elvileg elaknásították a Hormuz szorosnak egy részét. Persze megint csak sokan nem hisznek benne, hogy ez teljesen megtörtént, már nem lehet ezt csak így oda menni és leellenőrizni, hiszen ezek mély tengeri aknák is lehetnek. Sőt, hát, hogyha az irániaknak hiszünk, akkor gyakorlatilag ománi nemzeti területet, a tengeri területet aknásítottak el, ami meg aztán teljesen nemzetközi jogellenes lenne, és elmondana minden dolognak. Ráadásul egy olyan területet aknásítottak el, amit nem is tudnának ezek a nagy olajtankerek használni. Tehát teljes össze-vissza jönnek az információk. Nem, hogyha mindent elhiszünk az irániaknak, vagy az amerikaiaknak, vagy a térségbeli államoknak, akkor a kép nem áll teljesen össze. Ebben a káoszban próbált az amerikai bejelentés egy kicsit nyugtatólag hatni. Minimális eredménye van, tehát lehet látni, hogy egy-két nagy cég igénybe vette ezt a szolgáltatást, annak ellenére, hogy megtámadták őket, vagy megtámadtak egy hajót, amit aztán az amerikaiak elhárítottak, de volt olyan hajó, ami kijutott például a Perzsa-öbölből, ami már ott vesztegelt nagyon régóta.
A Hormuzi szoros azért ebben az egész konfliktusban mindenképpen kardinális kérdésnek számít. Az a látható, hogy Teherán kezében mindenképpen egy ütő kártya lehet, de az Egyesült Államok számára is különösen fontos, akár gazdasági szempontból, vagy inkább amolyan presztízs kérdés, mert Donald Trump több bejegyzésében is utalt arra, hogy az Egyesült Államok a világ országai számára tesz szívességet szinte a Hormuzi szorosnál, és ha hát megnézzük a számokat, akkor valóban az derül ki, hogy az Egyesült Államok sokkal kevesebb olajat szerez be abból a térségből, mint az európai, vagy különösen a távol-keleti országok. Szóval kinek mennyire fontos a Hormuzi szoros?
Ez abszolút így van, és valóban nem lehet azt mondani, hogy a Hormuzi szoros mindenkinek ugyanannyira fontos, pont azokban az okokban, amiket ön is mondott. De ebből a szempontból az európaiak is mondhatják, hogy hát nézzétek, nem nekünk vannak már most ellátási gondjaink. Lehet, hogy itt is lesznek pár hét múlva, vagy pár hónap múlva. De például Dél-Kelet-Ázsiában, Japán, Dél-Korea, más országok számára ez egy sokkal nagyobb válság. Ugye ott már több ország is van, amelyik azt mondja, hogy most nem kell munkába jönni, otthonról kell dolgozni azért, hogy ne fogyasszunk annyi üzemanyagot. Tehát ott már ez már egy húsba vágó problémává vált. Az Egyesült Államok vezetése mondhatja azt joggal, hogy nekik ugye megvan a maguk kőolajkészlete, földgázkészlete, hogy az Egyesült Államok az egyik, hanem a legnagyobb energetikai termelővé és exportőré vált az elmúlt évtizedben. helyzetben. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az amerikai piacokat ne az amerikai piacokra ne hatna a hormuzi szorosnak a kérdése.
Ugye hát nagyon üzemanyag árak már ott is emelkednek
van,
azért.
Így van, ugye mindenki az a kőolajnak a világpiaci árára szokott utalni, ami nyilván az csak egy szám, és igazából nem csak egy szám, hanem több különböző számot szoktak használni a szakértők ebben. De hát minden ilyen geopolitikai sok hatására ez az ár felemelkedik, és hogyha az ár felemelkedik, az azért is nagyon rossz, mert még ha nem is ezt az olajat veszik meg konkrétan az amerikaiak, ez nyilván hatni fog azokra a szerződésekre, amiket az amerikai cégek kötöttek meg, és egyébként ezért lehet látni azt, hogy az amerikai fogyasztók számára a benzinköltségek például most nagyon megnőttek az elmúlt hónapokban. Nincsenek talán olyan maximális szinten, mint tavaly voltak, ha jól emlékszem, amikor volt ez a 12 napos háború, de azért itt is eléggé megnövekedtek.
Ja, azt mondtuk, hogy ütőkártya lehet Teherán számára is a hormuzi szoros, és fontos maga az ellenőrzés, és fontos, hogy mondjuk bevétele legyen a hormuzi szoros feletti ellenőrzésből, hogy fizessenek neki a szoroson való átkelését. Egyáltalán ez hogyan működött ez korábban, mondjuk úgymond békeidőben?
Erre az utóbbira válaszolnak először, mert ez a könnyebb kérdés. Ugye a hormuzi szoros az egy nemzetközi szoros, erre van egy nemzetközi jogi előírás, hogy hogyan kell ezt működtetni, és mivel ez egy nemzetközi szoros, tehát az egyik oldalán Irán van, a másik oldalán egy másik ország, Omán van, éppen ezért itt a szabad hajózás joga az mindenkit megillet. Tehát elvileg itt nem szabad senkinek lezárni ezt a szorost. Az irániak,
és fizetni sem.
Fizetni sem szabad. Tehát elvileg ez teljesen szabad.
Mert most ugye ez volt napirenden, hogy a Teherán ezt próbálta kikényszeríteni, hogy fizessenek neki.
Ami ebből a szempontból nemzetközi jogellenes lenne. Hmm. Ugye igaz az, hogy Irán nem részese annak az ENSZ által megkötött, vagy ENSZ által létrehozott szerződésnek, amit az államok egy jelentős része aláírt, és ami ezeket a hajózhatósági elveket szabályozza, ugye ez az UNCLOS szerződés angol rövidítéssel, ami a nevébe is magába visel, hogy ez a tenger joga, ez a tenger jogáról szól ez a szerződés. Tehát Irán ennek nem részese, és azt mondja, hogy hát akkor mi azt csinálunk, amit akarunk a hormuzi szorosban. Ez viszont nem teljesen igaz, mert attól még, hogy Irán nem része, az nem azt jelenti, hogy az egész világot rá tud valami számukra jogellenes gyakorlatra kényszeríteni, és ráadásul sok jogász érvel amellett, hogy ez az UNCLOS már annyira bevett gyakorlattá vált, hogy nem csak a szerződés maga, de az esetjogban, meg a gyakorlati jogban, a szokásjogban is már fontos szerepet játszik. Tehát elméletileg itt teljesen szabadon lehetne átmenni, és ez így is volt egészen mostanáig. Na most iráni szempontból, ami miatt fontos lett a hormuzi szoros, az, hogy amikor Iránt megtámadták újra február 28-án az amerikaiak és az izraeliek, akkor Irán átváltott egy nagyon egyértelmű túlélési üzemmódra, ami egy ilyen rövidtávú gondolkodás, rövidtávú racionalitásnak a maximalizálása törekszik. Tehát az a célom, hogy túléljem a következő napot. Gyakorlatilag ez volt az iráni stratégia, és ez az iráni stratégia működött. Ugye hogyan működhet ez a stratégia? Hogyha nekem csak az a cél, hogy túléljek, a másik félnek vannak ennél sokkal komplexebb cél, ugye az amerikaiak rezsimváltást akarnak, az izraeliek rezsimváltást akarnak, legalábbis ezt mondták az első napokban, akkor én egy jobb helyzetben vagyok, azért már sokkal könnyebb elérni az én célomat, mint az ellenfélnek elérni az ő célját velem szemben. Másrésztről pedig én meg tudom növelni a beavatkozásnak az árát azzal, hogyha például lezárom a hormuzi szorost, elkezdem rakétázni Dubajt, amit az egész világ meg fog érezni, és a világpiacon és a világkereskedelemben nagyon nagy károkat okozok. Azzal, hogy megnövelte Irán ezt a költséget az Egyesült Államok és Izrael számára, azzal beállhatott ez a helyzet, hogy ugyan az Egyesült Államok és Izrael sokkal erősebb katonailag, de mégsem képesek most arra, hogy megfizessék azt az árat, ami szükséges ahhoz, hogy a háború folytatódjon, vagy az iráni rezsim megbukjon. Egyébként nagyon érdekes ez, hogy az iráni vezetés láthatóan nagyon sokat tanult különböző terrorista szervezetektől, nem állami szervezetektől, tehát ha megnézzük, hogy a Hezbollahnak, az Al-Qaidának, az Iszlám Államnak milyen stratégiája volt, az nagyon-nagyon hasznos, nagyon hasonlított erre. De hogy egy másik történelmi példát hozzak, ugye a vietnámi kommunistáknak pont ugyanez volt a stratégiája, hogy megnöveljék az amerikai beavatkozásnak a költségeit, és egyszerűen csak kibekkeljek addig, amíg nem vonulnak vissza az amerikai.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor tulajdonképpen Teheránnak az a taktikája, vagy a stratégiája, hogy minél jobban elhúzódjon ez a konfliktus, és úgymond kifárassza a vele vele szemben álló feleket, tehát Izraelt és az Egyesült Államokat?
Néha úgy tűnik, hogy el akarja húzni a konfliktust. Én nem azt mondanám, hogy időben akarja elhúzni, hanem a költségeket akarja nagyon-nagyon megnövelni. Hogyha, és nyilván az idő elhúzódása az a iráni kezekre játszik, hiszen akkor minden nap ugye rengeteg pénz esik ki a világkereskedelemből, a világgazdaságból azáltal, hogy a Hormuzszoros le van zárva. De nyilván a legjobb Iránnak az lenne, hogyha holnap így visszamennénk oda, ahol voltunk, bár ugye oda már nagyon nem lehet visszamenni. Ugye az irániak tudták azt, hogy a Hormuzi szoros lezárása vagy olyan aduászon a kezükben, amivel az amerikaiak rövid távon nem tudnak mit kezdeni. És hát láthatóan az amerikaiak rossz ezt kimondani, de láthatóan nem voltak erre fölkészülve. Ami azért nagyon furcsa, mert mindenfajta projekció, mindenfajta ilyen előrejelző játék vagy szituációs gyakorlat.
Hát voltak is tán Teherán részéről már ilyen fenyegetőzések korábban is abszolút, a hormuzi szoros lezárására.
Abszolút, bár az iráni vezetők ugye mindenfélét mondanak azt is, hogy le fogják támadni teljesen Tel Avivot, meg hasonló szélséges megnyilatkozásokat, tehát nehéz hinni azt, amit mondanak, de láthatóan az amerikaiak annak ellenére, hogy ez benne volt a köztudatban, hogy az irániak kezében benne van az ütőkártya, nem készültek föl rá, és most itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy se az Egyesült Államok, se Irán nem akar visszamenni a háborúba, de nem is akarnak egyik pillanatra a másikra békét kötni, ezáltal be vagyunk ragadva ebbe a fura helyzetbe.
De hogy akkor vélhetően azt gondolhatjuk, hogy az közelebb hozhat egy békét, vagy legalábbis egy megállapodást, hogyha mondjuk az Egyesült Államok szembesül azzal, vagy belátja azt, hogy ez egy nagyon drága háború, és nagyon költséges a számára. Most a Pentagonnak éppen volt a napokban egy összesítése, és ez szerint eddig nagyjából 25 milliárd dollárjába került az iráni művelet az Egyesült Államoknak. És hát akkor még ugye itt van mellette, amit már érintőlegesen beszéltünk erről, az elnök népszerűsége. Jó részt ennek az iráni akciónak is köszönhetően zuhant most nagyjából a mélypontjára.
Így van.
Tehát ez esetleg, ha ezzel szembesül valóban az Egyesült Államok, és egyre jobban szembesülnie kell, akkor ez előbbre hozhat bármilyen megállapodást?
Elméletileg igen. Ha racionálisan nézzük a helyzetet, akkor igen, hiszen ugye a háborúval kapcsolatos gondolkodásunk pont erre mutatna, hogy a két fél nem értenek egyet, harcolnak egymással, fölmérik a saját képességeiket, fölmérik a másik képességeit. Most az Egyesült Államok látja azt, hogy Iránnak itt van az ütőkártya a kezében, Irán látja azt, hogy azért nem tudja fölvenni az amerikai és izraeli rakétákkal a versenyt, és akkor valami kompromisszum születik. Ez lenne az elméleti és a racionális megoldás. Mégsem ezt látjuk megtörténni, részben azért, mert a felek nem feltétlenül racionálisan viselkednek. Másrésztről pedig ugye nem nincsenek minden információnak a birtokában. Nekem úgy tűnik, hogy az amerikai hírszerzés nem teljesített jól ebben a háborúban, nem feltétlenül abban az értelemben, hogy nem hozták el az információkat Washingtonba, hanem valahogy, mint egyébként a 2003-as iraki beavatkozásnál is, azok az információk úgy kerültek feldolgozásra, hogy aztán az elnök asztalára nem az kerül oda, vagy pedig az elnök tanácsadói nem úgy interpretálják azokat az információkat, hogy aztán abból egy racionális stratégia szülessen.
Közelmúltban írt ön arról, hogy hát amit most is hangsúlyozott, hogy az egyértelmű, hogy ebben a konfliktus helyzetben a katonai erőfölény az egyértelműen az Egyesült Államoké és Izraelé, de mintha utalt volna arra, hogy mégis politikai értelemben elképzelhető, hogy Irán lesz a győztese ennek a konfliktusnak. Mit is jelenthet ez?
Ez azt jelenti, amire próbáltam az előbb is utalni már, hogy ugye mások a célok, más a győzelemnek a kritérium a két fél számára. Irán számára az a győzelem kritérium, hogyha túléli ezt a konfliktust. Most megnézzük a mai napon, az iráni rendszer persze nem teljesen épp, de továbbra is ott van. Ugyanazok a körök vezetik Iránt, még ha nem is ugyanazok az emberek. Amerikai szempontból mi a sikerkritérium? Hát ugye az mindig változott, de most már szinte sikerkritériummal válna az, hogyha visszamennénk a február 28-a előtti állapotra. Ami azt jelenti egyrészt, hogy a sikernek a kritériuma nagyon lecsökkent, másrésztről pedig nagyon nehéz elérni ezt továbbra is az Egyesült Államok számára. Éppen ezért a politikai szempontból Irán simán győztesen kerülhet ki ebből a konfliktusból. Persze ezt is árnyalhatjuk sok szempontból. Ugye már említettem azt, hogy az iráni stratégia alapvetően rövid távú gondolkodásra épül, hiszen minden napot kellett megnyerni. És most látjuk azt a fázist, hogy az iráni vezetők kicsit szerintem megnyugodtak, azt látták, hogy tudunk most játszani, tudunk életben maradni. Akkor próbáljuk meg a mostani háborús sikereinket egy hosszú távú előnyé kovácsolni. Ugye a hormuzi szoros háborús kapcsán pont ezt látjuk, tehát nem, már nem csak egy ütőkártya van, kártyaként szerepel Irán kezében, hanem most Irán megpróbál felépíteni egy új rezsimet a Szoros fölött. A rezsim alatt most egy ilyen szabályrendszert értek, igen, tehát egy szabályrendszert a képíteni, és ezt akarja elfogadtatni a térség és a világ államaival.
Maga a tengeri blokkád és a Szorosbeli helyzet az azért a számítások szerint Iránnak is súlyos gazdasági nehézségeket okoz. Én itt találtam számokat, ezek egyébként amerikai számítások, de ez szerint naponta 135 millió dolláros közvetlen bevétel kiesést, és 400 millió dollárnyi további gazdasági terhet jelent az, hogy a blokkád miatt Irán nem tud kőolajat exportálni. Így egyébként az amerikai adminisztráció azzal számol, hogy Irán közel lehet a kőolaj tárolási kapacitásainak végéhez, mert hogy a kitermelt kőolajat hát nem tudják egyszerűen tárolni. De hát ez ugye tetézi azt, hogy az iráni gazdaság egyébként sincs túl jó helyzetben. Szóval ez is azért egy olyan belső konfliktus helyzetet is előidézhet. Ugye emlékezhetünk arra, hogy hónapokkal ezelőtt azért itt komoly tüntetések voltak Iránban. Erről most nem nagyon lehet hallani, de hát gondolom, hogy a gazdasági helyzet az nem nagyon javult Iránban.
Egyáltalán nem. Ugye itt megint csak ketté kell választanunk azt, amit, amikor az iráni gazdaságról beszélünk, hogy a lakosságnak milyen a gazdasági helyzete, meg a rendszernek milyen a gazdasági helyzete. Azok, amiket ő mondott, ezek nagyon erősen hatnak a lakosság vagy a lakosság gazdasági helyzetére. Tehát valóban azok a hosszú távú problémák, amelyek folyamatosan az elégedetlenség felé lökik az iráni társadalmat, ezek ott vannak, és ezek csak súlyosbodtak az elmúlt hetekben. A rendszer ettől függetlenül még él, életben van, és valószínűleg ki fog tartani még legalább hónapokig, fönn tudja tartani ezt az állapotot, hogy nem tudnak érdemben exportálni a hormuzi szoroson keresztül. Tehát ez a két állítás, hogy az rendszer túlélhet, és az iráni gazdaság pedig katasztrofális állapotban van, ez a kettő egyszerre lesz emiatt igaz. Egyébként pont ezért gondolom azt sokan másokhoz, hogy igazából Irán számára most már a legveszélyesebb időszak a háború után fog eljönni, amikor elhallgatnak a rakéták és a drónok, mert akkor ugye elindul egy ilyen újjáépítés, konszolidációs időszak, és hát ugyanazok a
helyzet is kialakulhat, ami ugye a háború előtt azért már érzékelhetően és megtapasztalhatóan ott volt.
Abszolút, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy az új legfelső vallási vezető, ugye a korábbi legfelső vallási vezető fia, ő a mai napig nem mutatta meg magát. Ugye most a Khomeini nem volt a...
Idézett egyébként egy üzenetet éppen a napokban, hogy az új fejezet kezdődik a Hormuzi szoros és a Perzsa-öböl térségében, de hát ezt ugye csak felolvasták az iráni állami televízióban, és azóta, hogy az iráni legfelső vezető, ugye Ali Khamenei fia lett Mojtaba Khamenei, ő nem mutatkozott a nagy nyilvánosság előtt, tehát sokak szerint véletlenül lehet, hogy életben sincs.
Így van. Én nem állítanám, hogy nincs életben, de azt állítanám, hogy nincs rá bizonyítékunk, hogy életben van. Uh-huh. Ami egy nagyon nagy probléma lehet, hiszen azért az apjának a státusza az rengeteg legitimitást adott a rendszernek. Ugye nagyon sokan teorizálnak arról, elméleteket gyártanak arról, hogy a forradalmi gárda majd hogyan fogja átvenni a hatalmat Iránon belül, aminek persze van valamennyi értelme, hogy főleg, hogyha abban a szempontból nézzük, hogy a forradalmi gárda befolyása az folyamatosan növekszik, de hogy a forradalmi gárda eddig is a rezsim része volt, és ők azért nem követtek el mondjuk egy puccsot a legfelső vallási vezetővel szemben, egyrészt már nem volt rá szükségük, másrésztről pedig nagyon jó volt, hogy ott volt a legfelső vallási vezető, aki egy nagyon erős legitimitást és egy ideológiai azonosulás lehetőségét tette, vagy határozta meg az iráni társadalom számára. Nyilván itt ezt nem túloznám el, tehát ez különböző felmérések alapján mondjuk lehet, hogy ez csak 10-20% az iráni társadalomnak, de hát az pont elég arra, hogy a rendszernek legalább egy része valamennyire stabil lábakon álljon. Hogyha ez ki van ütve, már pedig most azért nem nincs nagyon ott erősen, akkor ez egy nagyon komoly probléma lehet. Szerintem az Egyesült Államok most azzal tenni a legrosszabbat Irán számára, hogyha ez a háborút valahogyan lezárná, és ráhagyná az iráni rendszerre, hogy tessék, akkor most a következő évet csináljátok, próbáljátok meg túlélni. Én nekem továbbra is komoly aggályaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt a rezsimet fönn lehet tartani, és nem hiszem, hogy ez életképes lenne hosszú távon. Legalábbis arra valami nagyon nagy átszervezés lenne
szükség. Tehát akkor jönnének egyértelműen repedések ebben a rendszerben, mert most repedések nem nagyon látszanak legalábbis. Egyébként is nagyon keveset tudunk az iráni belső rendszerről, meg a belső hát, helyzetről. De...
Igen, de persze nehéz lenne bármit látni, úgyhogy az internet továbbra is le van kapcsolva. Ugye azért jönnek hírek arról, hogy az elnyomás mértéke az csak növekedett, tehát gyakorlatilag aki kiment az utcára az elmúlt hetekben, azt automatikusan ellenzéknek tartották, mindenki próbált otthon maradni. Ugye azok az emberek, akik ott vannak Iránban, ők tudnak néhányan kommunikálni a külvilággal különböző virtuális magánhálózatokon keresztül, de ezzel is ugye veszélyeztetik önmagukat, az saját státuszukat, és ezért is etikai aggályokat vett föl most az, hogyha a hozzám hasonló kutatók Iránon kívül felveszik a kapcsolatot az irániakkal. Persze ettől még ez a kontaktus valamennyire megtörténik, de nem tud teljes képet adni a helyzetről. Tehát én nagyon óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy bármit feltételezzünk azzal, hogy az iráni társadalom most milyen állapotban van, azontól, hogy valószínűleg elég rossz állapotban van, és hát a háború után a kapcsolatban pedig nincs okunk feltételezni, hogy jobb lenne a helyzet, mint lett volt két hónappal ezelőtt.
Május 1-ével az Egyesült Arab Emírségek kilépett a kőolaj exportáló országok szervezetéből. Ez a történés még csavarhat egyet ezen a egyébként is nagyon nehéz helyzeten, ami az olajpiacon kialakult?
Csavarhat, inkább középtávon és hosszú távon, mint rövid távon. Az Egyesült Arab Emírségek azért is mondta, hogy azért mostanra időzítette ezt a lépést, mert nem fogja közvetlenül hatni most ez a döntés arra, hogy mennyi olajat termel az Egyesült Arab Emírségek. Ráadásul igazából a döntés mögött az húzódott meg, hogy ebben az OPEC-ben a tagoknak van egy kvótája, egy termelési kvótája, hogy mennyit termelhetnek. Ugye így próbálják szabályozni a világpiaci árakat. És az Egyesült Arab Emírségek nagyon régóta kritizálta ezeket a kvótákat, és azt mondta, hogy számára ezek nem voltak elégségesek, hiszen rengeteg olajat nem termelhetett ki, amit ki tudott volna termelni.
Akkor ez egy ilyen taktikai lépés a részükről, vagy taktikai hát, válasz arra, hogy mondjuk elégedetlenek ezzel a kvótarendszerrel?
Hivatalosan igen, azt mondanám. Ugye az Egyesült Arab Emírségek számára, ami egyébként ennek a kongomátumnak mondjuk a negyedik, ötödik legnagyobb termelője volt, tehát egy viszonylag erős pozícióban voltak. Nagyon kritizálták azt, hogy ezeket a döntéseket a gyakorlatban a szaúdiak, a Szaúd-Arábia hozza meg, illetve a szaúdi-orosz együttműködésen keresztül történik. Ugye Oroszország nem része az OPEC-nek, de van ez az OPEC plusz együttműködési rendszer, aminek részei, és ez a szaúdi-orosz dominanciával szemben az Egyesült Arab Emírségek próbált politikailag mindig fölállni, és ráadásul most azt lehet látni, hogy tavaly december óta az iráni háborútól teljesen függetlenül a politikai vetélkedés az Egyesült Arab Emírségek, tehát ez Abu Dhabi, Dubai és még más ilyen kisebb emírségek, és Szaúd-Arábia között az élesedett különböző geopolitikai okokból, és ebből az OPEC-ből való kilépést az Egyesült Arab Emírségek szempontjából szerintem inkább a politikai ebből a szempontból tudjuk értelmezni. A kvótákat az Egyesült Arab Emírségek túl tudja lépni, tehát még hogyha meg is állapodnak annyiban, hogy X-et termelünk ki, azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben X-nél többet termeltek ki. A politikai szempontból viszont ez egy nagy beszólás Szaúd-Arábiának. Ráadásul azért is, mert a döntést aznap jelentették be, amikor az öböl menti együttműködési tanács, amiben benne van Szaúd-Arábia és az emírségek is, ők éppen egy találkozót tartottak, amiben elvileg az egységet fejezték volna ki Iránnal szemben, hiszen mindannyian meg voltak valamilyen mértékben támadva. Az, hogy ezt ugyanaznapon jelentették be, ezt az OPEC-be való kilépést, mint hogy volt ez a találkozó, az is mutatja azt, hogy az emírségek alá akarta ásni ezt az egységképet, ami persze nagyon sok mindenre visszavezethető. Nem szabad elfejtenünk azt, hogy az emírségek Izrael legfontosabb partner ebben a térségben, és éppen ezért is mélyült a szakadék Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között. A szaúdiak nagyon kritikusan nézik azt, hogy Izrael viselkedik 2023 óta. Ugyanan ők is akartak, úgy tűnt, hogy normalizálni kapcsolatokat Izraellel, és volt együttműködés a háttérben Izrael és Szaúd-Arábia között, de ez köszönő viszonyban sem volt azzal az intenzitással, amely mentén az Egyesült Arab Emírségek és Izrael együttműködtek 2020 óta, amióta normalizálták a kapcsolatokat. Most azt lehetett hallani, hogy Izrael a híres vaskupola rendszerét is exportálta az emírségekbe, és ezáltal az emírségek volt az első ország a világon, Izrael és az Egyesült Államok után, ahol ezt a rendszert használni tudták. Az, hogy izraeli haditechnikát használ egy öböl állam, az egy hatalmas változás a geopolitikai helyzetben. Van
egy pikáns vetület.
Abszolút. És hát a szaúdiak számára, ha nem is annyira kritikus ez a lépés, mint az irániak számára, de a szaúdiak sem örülnek ennek a fejleménynek, és ez tovább élesíti a helyzetet Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között.
Egyébként mindez azért átrendezheti óhatatlanul az öböl térségbeli viszonyokat, és egyáltalán a lehetséges konfliktusokat az öbölbeli államok között?
Abszolút, és ez is egy olyan folyamat, ami szerintem kijelenthető, hogy már történik. Mondjuk 2025. december, tehát az elmúlt 5-6 hónapban egyértelműen. Talán a magyar közbeszédben annyira nem jelent meg, de a térségben több olyan háború zajlik, például Jemenben, például Szudánban, amik egyébként egy hatalmas humanitárius válsággal járnak, tehát itt arról beszélünk, hogy több millió vagy több tízmillió ember szorul humanitárius segítségre napi szinten, és ezekben a konfliktusokban Szaúd-Arábia és az emírségek egymástól eltérő csoportokat támogatnak, ami egy darabig nem volt annyira kritikus, mert mindig voltak közös ellenségek, tehát Irán az mindig egy közös ellenség volt például, de egyre inkább azt láthattuk, hogy a két ország, tehát Szaúd-Arábia és az emírségek egymást tekintett a nagyobb kihívónak, mint Iránt, főleg azért, mert Irán nagyon meggyengült ezekben a régiókban. Az, hogy mindez most az iráni háborúval együtt történik, az egy nagyon érdekes mixet hozott létre. Sokan reménykedtek abban, hogy az iráni háború majd megint egy platformra teszi az Egyesült Arab Emírségeket és Szaúd-Arábiát, de nem ez történt. Azt lehet látni, hogy rengeteg vita van közöttük, és már a különböző influencerek az emírségből és Szaúd-Arábiából teljesen egymás torkának ugranak online, ami nagyon komoly problémákat vetít előre. És ráadásul ugye nem véletlen azt, hogy Irán is az Egyesült Arab Emírségeket támadta meg a legnagyobb mértékben az öbölmenti országok között. Hogyha megnézzük ezeket a monarchiákat, akkor gyakorlatilag majdnem a felét a rakétáknak és drónoknak az emírségek kapta. Amit persze lehet összekötni azzal, hogy az emírségeknek van egy szimbolikus szerepe a világgazdaságban, ugye a dubai felhőkarcolók, stb. De hát, mivel az emírségek Izrael legfőbb szövetséges a térségben, ezért ez Izraelnek is egy üzenet.
Az egyébként mivel járhat, hogy most ugye az öbölbeli államok úgyis érintettek lettek, nem csak a földrajzi vetület miatt lettek érintettek ebben a konfliktusban, hanem amiatt is, hogy egész egyszerűen Irán részéről katonai támadás és katonai akciók érték, ez milyen következményekkel járhatnak? Hát ráadásul ugye olyan öbölbeli államokat is ért katonai támadás, akik egyébként pont megpróbáltak közvetíteni korábban az Egyesült Államok és Irán között.
Ez nagyon jó kérdés, és őszintén szóval ennek a hosszú távú hatásait még csak kapargatjuk egyenlőre. Az, hogy ezeket az országokat megtámadták, az egy regionális szinten eznek abszolút nagyon komoly hatásai vannak, már csak azért is, mert ezek az országok eddig arra az imázsra építették a gazdasági, politikai stratégiájukat, hogy ők a stabilitásnak a szigetei, náluk nem történnek ilyenek. Miközben persze Szíriában, Irakban, Jemenben máshol nagy háborúk dúltak, Palesztinában, stb. Most ez a kép ezt teljesen összeomlott. Tehát az, hogyha a rakéták Dubaj felé mennek, az nyilván megkérdőjelzi a befektetőknek a kedvét arra, hogy nem csak hogy befektessenek, de egyáltalán egy hosszú hétvégét eltöltsenek Dubajban, hiszen ott tudnak ragadni.
Meg a turisztikai szereplők kedvét is. Azért egy kicsit.
Így van, és hogyha megnézzük azt, hogy ezek az országoknak vannak ugye 10-20 éves gazdaságfejlesztési tervei, amik a turizmusra épülnek, a befektetések, külföldi befektetésekre épülnek, mesterséges intelligenciára épülnek, arra a mesterséges intelligencia iparra, aminek a fizikai megvalósulási formáit, a különböző data szervereket a térségben, azokat megtámadták az elmúlt hetekben. Eddig ugye az volt a befektetők fejében, hogy az, hogy hol vannak ezek a szerverek fizikailag, az egy másodlagos kérdés. Sőt, hát szakértők azt mondták nekem, hogy lehet, hogy egy nagy cég nem is tudja, hogy az az adat, amit ő használ, az fizikailag hol van, melyik szerveren van. És most derült ki, hogy akkor pont ott volt Dubajban, amit megtámadtak az iráni rakéták. Ez egy nagyon nagy probléma lehet gazdasági szempontból, és hát hogyha ezek az öbölországok gazdaságilag komoly problémába kerülnek, az egész régióra fog hatni, mert nagyon sok ország például abból tartja fönn a fiskális egyensúlyát, hogy Szaúd-Arábia megsegíti őket valamennyi segéllyel, vagy valami támogatással, energetikai támogatással, stb. Ugye Jordániát szokták például ide tenni, de például a palesztin hatóságok is függ valamennyire öbből menti forrásoktól, stb. Tehát ez mindenképpen egy nagyon komoly probléma, és egyébként ez nyilván hadni fog ránk is itt az Európai Unióban.
Azon is óhatatlanul elgondolkodhatnak ezek az érintett öbölbeli országok, hogy mennyire tartsanak fenn szoros kapcsolatot mondjuk az Egyesült Államokkal, hiszen most éppenséggel ezen kapcsolat miatt váltak katonai célponttá Irán számára.
Így van, az mindenképpen látható, hogy megdőlt az a kép, hogy az amerikaiakkal való együttműködés az valamilyen elrettentést fog teremteni. Az volt az eredeti gondolat, amikor az 1990-es években kiépültek ezek a nagyon mély biztonságpolitikai kapcsolatok az öböl országok és az Egyesült Államok között, hogy azzal, hogy amerikai létesítmények vannak az öböl országokban, pontosabban vannak olyan létesítmények, amiket az amerikaiak használhatnak, és vannak amerikai katonák, amerikai felszerelések, ez el fogja rettenteni Iránt és másokat attól, hogy támadják ezeket az országokat. Ez valamennyire működött, de aztán talán tavaly kipukkadt, nem csak az iráni támadások miatt egyébként, hanem azért is, mert tavaly szeptemberben Izrael is egy támadást intézett Katarban, a Hamásszal szemben, úgy, hogy Katar az egyik legfontosabb csomópontja, logisztikai csomópontja az amerikai hadseregnek a térségben. Tehát láthatóan ennek az értéke mindenképpen csökkent, és erre még ráépülnek azok a frusztrációk, hogy az öböl országoknak nem sikerült elkerülni azt, hogy ez a háború meginduljon, lobbiztak ez ellen ugyanis. Másrészt azt is lehetett látni, hogy az amerikaiaknak fontosabb az, hogy az izraelieket támogassák a háborúban, mint az öböl országokat. Ezek a frusztrációk mind egymásra épülnek, viszont mégiscsak ott van az a csapda az öböl országok számára, hogy oké, nem akarunk látjuk az árát annak, a költségeit annak, hogy az Egyesült Államokkal együttműködünk, de mi az alternatíva? Az Európai Unió nem egy alternatíva, az európai országok nem jelentenek alternatívák. Kínának nincsenek olyan katonai képességei és politikai akarata, hogy biztonsági árnyal alá vonja ezeket az országokat. Oroszország sose volt egy biztonságpolitikai partner ezeknek az országoknak, sokkal inkább egy gazdasági partner volt ugye az OPEC-en keresztül. Ki lehet az alternatíva? Nincs nagyon alternatíva, az lehet egy megoldás, és azt látjuk már egy ideje, hogy megpróbálják diverzifikálni a biztonsági kapcsolataikat ezek az országok. Tehát egyszerre több állammal is együttműködni, viszont ezek azért inkább korlátozott megállapodások, tehát például ilyen Törökország és Katar közötti viszony, Pakisztán és Szaúd-Arábia közötti viszony, ezek mind tudnak működni valamilyen mértékben, de olyan fajta elrettentési szerepük, mint az Egyesült Államoknak nem lehet.
Szóba került az imént az, hogy gazdasági gondokkal járhat majd mindaz, ami most történt az öbölbeli országokban, de mutatkozhatnak esetleg majd bármilyen belső destabilizációnak is a jelei a térség országaiban? Lehet bármiféle vagy ilyesfajta veszély az uralkodó elit számára ezekben az arab államokban?
Valamennyire lehet. Nem dimenzionálnám túl, de ennek egyes jeleit láthatjuk. Azért, főleg ez egyébként Bahreinben, Kuwaitban és az Egyesült Arab Emírségekben már most vannak erre jelek. Ezek azok az országok, ahol egyrészt van egy nagyobb síta közösség, ami összeköti egyébként ezeket az öbölmenti monarchiákat, az, hogy a vezető rétejük az vagy szunita, vagy valami más iszlámhoz tartozó ágnak a képviselője, de nem síta semmiképpen sem. Viszont nagyon nagyok a síta közösségek ezekben az országokban. Bahreinben ráadásul egy szunita a uralkodó család uralkodik egy síta többségű társadalom felett, tehát ott garantált, hogy vannak problémák. Minden alkalommal, amikor Iránnal van valami válság, vagy valami politikai kavarás, akkor ezek a belső ellentétek mindig felszínre jönnek, hiszen a síta lakosság ezt az ügyet föl tudja használni szimbolikusan arra, hogy a saját jogait követelje, vagy pedig kifejezze elégedetlenségét a rendszerrel kapcsolatban. Bahreinben voltak tüntetések, Kuwaitban voltak tüntetések Irán mellett. Na most képzeljük el, hogy egy olyan ország mellett vannak tüntetések, amelyik éppen támadja azt az országot, ahol én élek. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet. És hát a hatóságok láthatóan nagyon erőszakosan is reagáltak ezekre a tüntetésekre. És akkor még Izraelről nem is beszéltünk. Tehát ugye az a vetület ennek a konfliktusnak, hogy Izrael támadja Iránt, azért az nagyon sokakat lök arra, még hogyha Iránnal nem is szimpatizál, hogy mégse támogassa az izraeli akciót. Éppen ezért már most láthatóak a belső konfliktusok ezzel kapcsolatban. Ezeket a hatóságok egyelőre tudják kezelni, tehát elég erőszakosan, de tudják kezelni. Az emírségekre figyelnék igazából leginkább ebből a szempontból, két okból is. Egyrészt az, hogy ez a nagyon egyértelmű Izrael barátság, amit az Egyesült Arab Emírségek mutat, legalábbis az emírségi vezetés mutat, ez belső elégedetlenséget mindenképpen növeli. Ha ez egy gazdasági kihívásokkal teli időszakkal párosul, akkor azért ez politikai frusztrációvá is formálhat. És ráadásul már most lehet pletykákat hallani azzal kapcsolatban, hogy az országon belüli különböző uralkodó családok hogyan kritizálják Abu Dhabit. Ugye ez az Egyesült Arab Emírségek 7 darab kicsi királyság, 7 kicsi monarchia, gyakorlatilag 7 emírség, amiből Abu Dhabi a legnagyobb, ők irányítják a külpolitikát, ők van a legtöbb olaj, Dubajt szoktuk még ismerni, és van 5 kisebb másik emírség. Ezek közül az 5 ország közül, vagy hát hogyha most Dubajt is beveszik, akkor a 6 kisebb emírségből legalább 2-ről lehet azt hallani most, hogy nem elégedettek a mostani helyzettel. Nyilván sok eszközük nincs, nem fognak kilépni az emírségekből, de az, hogy erről egyáltalán tudunk, az mutatja, hogy itt vannak feszültségek.
Lehetnek olyan forgatókönyvek is az elmondottak alapján, hogy ezek az ideológiai vallási ellentétek is felerősödnek. Hát ha csak vesszük Iránt, akkor Irán úgymond egy síta sziget a szunita arab országok gyűrűjében. Szóval lehetnek ilyesfajta feszültségek is még?
Abszolút, és ez egyébként félő is, most több kollégámmal is próbáltuk ezt nézni a térségben, hiszen az egyértelmű párhuzamot az arab tavasz időszaka 2010-es évek eleje, amikor politikai konfliktusok hatására ezek a szektariánus ellentétek, tehát a szunita-síta muszlimok közötti ellentétek, azok nagyon felerősödtek, és hát nyilván az egyes kormányok erre rá is játszottak. Az egész szíriai polgárháborún végigvonult ez a kérdés. És most félő, hogy Irán ismét egy mumussá válik, azzal a síta lakosság is mumussá válhat ezekben az országokban. Ahogy említettem, az öbből országban vannak erre jelek, hogy ez történik. Libanon még egy olyan eset, ahol ezek a feszültségek bármikor erősödhetnek, de hát ott ugye erősek is, hiszen ott van a Hezbollah, ami egy síta szervezet, és azzal szemben azért a szunita és keresztény lakosság eléggé kritikus, de Szíriában, Irakban is ezek nagyon könnyen felperzselődhetnek, szóval mindenképpen erre érdemes figyelnünk, bár hozzáteszem azt, hogy az elmúlt 2 évtizednek a rombolásai után azért a közel-keleti lakosság elsősorban békét szeretne, és nehezebben feltüzelhető, mint mondjuk volt a 2010-es évek elején.
Libanont említette az imént, beszéljünk egy kicsit a Libanonról is, hiszen itt sorra vettük az iráni konfliktus, vagy az iráni fegyveres konfliktus szereplőit, és hát Libanont azért mindenképpen azért szóba kell hoznunk az iráni háborúhoz kapcsolódóan, de hát voltak éppen attól függetlenül is ez egy háborús gócpont, olyannyira, hogy egyébként Izrael az egész térségre érvényes tűzszünetet sem volt hajlandó Libanonra is vonatkoztatni. Mi is a célja itt Izraelnek? Mi is történik most ebben az országban, ahol egyébként már közel 1 millió embernek kellett elmenekülni az otthonából?
A Libanonban most úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés meglátta a lehetőséget arra, hogy a Hezbollahot teljesen felszámolják. Ez a folyamat már 2023 óta igazából zajlik, október 7-ét követően a Hezbollah és Izrael között is kiesettek a harcok, de úgy tűnt akkor, hogy 2024-ben azzal, hogy Izrael szinte teljesen lefejezte a szervezetet és visszaszorította, akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit stabilizálódik a helyzet, és hát ugye most az változott csak február 28-a óta, amit egyébként a mai napig nem lehet teljesen érteni, hogy a Hezbollah rohant bele ebbe a konfliktusba, és őt lőttek ki rakétákat Izraellel szemben, amit egyébként persze lehet úgy is értelmezni, hogy ők tudták, hogy az izraeliek jönni fognak. Mindenesetre ez egy tökéletes alibit adtak az izraeli hadseregnek arra, hogy elinduljanak a libanoni területen. Most ezt a folyamatot láthatjuk, volt mindenfajta tűzszüneti kezdeményezés megállapodás, de ezek nem jutottak sehova. ahova most a mai napig is aktívak a harcok Libanonban. Itt még az a nagyon érdekes faktor, hogy a libanoni állam, ami független a Hezbollah-tól, nem teljesen független, hiszen a kormányban is gyakran vannak a Hezbollah-nak a képviselői, de a libanoni állam sem nézi jó szemmel, amit a Hezbollah csinál. Tehát ők is kvázi Izrael partnerei lennének abban, hogy felszámolják, vagy legalábbis lefegyverezzék a Hezbollahot. Az Izrael, vagy a libanoni állam számára az egy folyamatos fenyegetés, hogy az, hogy háború zajlik az ő területén, azt nem ő dönti el, hanem egyrészt Izrael, másrészt pedig egy szervezet, amivel a libanoni hadsereg se tud mit kezdeni. És egyébként éppen ezért most vannak közvetlen kapcsolatfelvételek a libanoni állam és az izraeli állam között, ami egy újszeri helyzetet jelent, hiszen ezekre ilyen mértékben talán még nem is volt példa, vagy pedig nem ilyen mértékben semmiképpen sem. Viszont ezek nem nagyon mennek sehová, mert a libanoni államnak is van egy politikai kerete, amiből nem tud kilépni. Nyilván nem akar Izrael kollaboránsává válni a Hezbollah-val szemben. Másrésztről pedig a libanoni állam is teljesen hatékonytalanul tud eljárni a Hezbollah-val szemben, nem tudja felszámolni a Hezbollah-ot, nem tudja elvenni a fegyvereit, stb. Tehát ez egy nagyon fura dominó, ami, vagy hát pontosabban egy ilyen kirakós, aminek egész egyszerűen nem mennek a helyére a darabjai, és ez garantálja azt, hogy ez a háborús helyzet valószínűleg Libanonban fönn fog maradni, még akkor is, hogyha az iráni helyzetet megoldanánk, és hát ahogy beszéltük, ez sem holnap fog megtörténni.
Egyébként a Hezbollah, illetve akár Irakban, akár Jemenben működő különböző milíciák összességében milyen szerepet töltenek be a Közel-Keleten? Mondhatjuk azt, hogy végrehajtói Teherán akaratának, vagy Teherán szándékainak, vagy azért van önálló mozgásterük, önálló dinamikájuk?
Semmiképpen sem kezelném őket báboknak, tehát nem arról van szó, hogy ők végrehajt, tehát hogy Irán megmondja, hogy mit csináljanak, és ők azt csinálják. Inkább úgy tudjuk ezt elképzelni, hogy mindegyik szereplőnek megvan a maga működése, megvan a maga kontextusa, az, hogy például Palesztinában a Hamas meg tudott erősödni, annak kvázi semmi köze Iránhoz. Irán támogatta őket, de az a politikai kontextus, amiben a Hamas meg tudott erősödni, az ott érthető helyi szinten, és nem egy kreálmány. Ugyanez igaz Jemenben a Huszikra, ugyanez igaz Libanonban a Hezbollahra. Viszont az is igaz, hogy Irán elkezdte ezeket a szereplőket támogatni, viszont most azt is láthatjuk az elmúlt években, hogy ez a támogatás ugye csökkent valamilyen mértékben, azt is láthatjuk, hogy ezek a szereplőknek megvan a maga döntési lehetősége arra, hogy például belépjenek egy háborúba, vagy ne lépjenek be. Most úgy tűnik egyébként, hogy például a Hamásznak az október 2023. október 7-i akciója, terrorista akciója Izraellel szemben, ugye az is bizonyítja azt, hogy a Hamász nem kézi vezérelték Teheránból, hanem Teherán utasítása ellenére tették meg ezt a lépést. Tehát Irán azt mondta, hogy ne csináljátok ezt még, a Hamász vezetői mégis megcsinálták. Ugyanezt látjuk a Huszik esetén, a Hezbollah esetén, megvan a maga akaratuk, és egyébként éppen ezért nagyon népszerű szervezetek is váltak ezek a csoportok az elmúlt időszakban, hiszen úgy tűnik, hogy ők azok, akik Izraellel szemben hatékonyan fel tudnak lépni.
Csak még egy kérdés erejéig, vagy hát zárásként visszatérve még Libanonra, ugye az jutott óhatatlanul az eszembe, hogy 70-es, 80-as évek polgárháborúja előtt Libanon, hát a Közel-Kelet pénzügyi és banki központja volt, a Közel-Kelet Svájcaként emlegették, és akkor voltak éppen, hogyha azt latolgatjuk, hogy milyen sors is várhat erre a sokat szenvedett országra, akkor hát továbbra is a fegyveres konfliktusok és a háborús helyzet, hiszen utalt az imént arra, hogyha ez az iráni háború lezáródik is, elképzelhető, hogy Libanonban ugyanúgy dörögnek majd a fegyverek.
Hát igen, ez a pessimista forgatókönyv, azt mondanám, nyilván lehet optimista forgatókönyveket felállítani. Nem beszéltünk belpolitikai folyamatokra az egyes országokban, de például Izraelben idén választások lesznek, attól rengeteg fog függni, nem csak Izrael szempontjából, hanem régió szempontjából is. Hogyha Netanyahu megbukik, és ellene valami koalíció szerveződne, az ideológiai lehet, hogy nem lenne radikálisan különböző, mint amit
Netanyahu képvisel.
De változások változásokat hozna, és valószínűleg egy racionálisabb vezetés lenne. Már csak azért is, mert a miniszterelnöknek akkor nem kéne folyamatosan azzal foglalkozni, hogy mikor zárják börtönbe, meg mikor kell meghallgatásokra mennie.
És hogy meddig kell elhúzni a fegyveres incidenseket.
Igen. Így van, tehát az attól nagyon sok függ, és szerintem egy kicsit, vagy hát sokkal racionálisabb izraeli vezetése azért tudnak változni most itt a körülmények, de és egy kicsit racionálisabb amerikai vezetésre is tudnának változni a helyzetek, de most erre még rövid távon nincs esély.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szalai Máté, a Klingendál Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója volt a vendégünk. A műsor elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tartottak.